Jó estét kívánunk mindenkinek, Shavua Tov! Kezdjük a napi Talmud tanulásunkat, pontosabban folytatjuk. Mindenkinek egy jó hetet kívánok, remélem, hogy minden kedves nézőnk egészséges, és jól telt a szombat, még akkor is egy kicsit most másképp kell, hogy teljen, jobban kell magunkra figyelnünk, mindannyian kicsit karanténba vonulunk, visszavonulunk, reméljük, hogy hamarosan az élet visszatér normál kerékvágásba. De addig is mi folytatjuk a tanulást, a Sabbat traktátus 15-ös lapján fogunk ma este tanulni. Folytatjuk a Daf Yoimi tanulásunkat, és mindenkit egyben szeretettel üdvözlök, kérem, hogy jelezzétek, hogyha az adás jó, lehet hallani, lehet látni, elég erős az internet, és akkor lássunk is neki a tanulásnak. Tegnap pénteken arról beszélt a Sabbat traktátus, hogy Hananya ben Hiszkiáhu, az a híres bölcs, aki Ezékiel könyvét akarta értelmezni, akart kommentárt írni hozzá, fölment a padrásra, és ki sem vonult onnan egészen addig, amíg meg nem írta a kommentárját, és ott különböző látogatók jártak nála. Egyszer fölmentek oda Bét Sámály és Bét Hillel, Sámály és Hillel tanítványai, aki híres vitapáros, híres vitás, vitapáros iskola, Bét Sámály és Bét Hillel, és addig ültek ott, amíg 18 dologban meg nem hozták azokat a rendeleteket, amelyekről már részletesen tanultunk tegnap és tegnap előtt. Különböző elővigyázatossági rendeletek a legkülönféle szabályokkal kapcsolatban, elsősorban a tisztaság és a tisztátalanság szabályait érintve. Ennek kapcsán ugye arról is beszéltünk, hogy ezek a viták, amelyek igen számosak voltak Sámály és Hillel iskolája között, ezek csak Sámály és Hillel iskolái között voltak igen gyakoriak, maga Sámály és Hillel összesen három dologban vitatkoztak. Erről a három dologról lesz ma este szó. De előtte még egy gyakorlati kérdésben a történet pontos eseményeinek tisztázása érdekében a Talmud azt kérdezi, Gufa, Amar Rebi Huda, Amar Shmuel, Shmoyne Asar Gazru, Uve Shmoyne Asar Nechlaku. Hogy is történt pontosan ott a padláson? Az egyik helyen azt olvassuk, hogy amikor fölmentek Sámály és Hillel tanítványai, a két iskola, fölmentek Hananya ben Hiszkiáhu padlására, akkor 18 dologban vitatkoztak, és 18 dologban pedig közösen meghozták az elővigyázatossági rendeleteket. Egy másik helyen pedig azt tanultuk, de ha Tánya Husfu, egy másik helyen pedig azt tanultuk, hogy nem volt köztük vita, hanem egyetértettek, és közösen hozták meg ezeket a rendeleteket. Akkor hogy is történt pontosan? Azt mondja, erre a Talmud, bajba jöjjön nechlako, ule mahar husu, azon a napon vitatkoztak, volt közöttük vita, Hillel és Sámály között, másnap viszont egyetértésre jutottak, és közösen hozták meg a 18 rendeletet. Oké, tehát akkor Sámály és Hillel tanítványai itt végül is kibékültek, és meghozták a szükséges rendeleteket. Most viszont arról lesz szó, hogy maga Sámály és Hillel, nem a tanítványai, hanem a két bölcs, ők mikor vitatkoztak, és milyen témában vitatkoztak. Gufa, Amar Rav Huna, Mishloishem Mekaimus Nechlaku Sámály ve Hillel. De a Funa azt tanította, Hillel és Sámály maga összesen három helyen vitatkoztak. Mi volt ez a három hely? Milyen három témában volt vitája magának, Hillelnek és Sámálynak. Sámály oimer mi kafhalo, ve Hillel oimer mi kabáim. Van egy olyan előírás, ami magában a Tórában van benne, mi úgy hangzik, mi reisis ariszai széchem tarimu trumolásem. Az első tésztátokból adjatok adományt Istennek. Innen jön a hala micvája. A hala micvája arról szól, hogy ha valaki kenyeret süt, akkor a kenyér tésztájából adományt kellett adni Istennek, idézőjelben Istennek. Ugye ez azt jelentette, hogy a kohanitáknak kellett adni a tészta adományt. Ugye a zsidóknak a kohaniták ellátása az mindig is kötelességük volt. Ugye a legfontosabb adományok a kohanitáknak és a lévitáknak az magából a termésből ment. De a Tóra azt mondja itt, hogy magából a tésztából is kell felajánlást tenni. Ezt hívjuk hála adománynak. Ugye ma már tekintettel arra, hogy ezt az adományt csak úgy, mint a trumát, ami a termésből van, az csak is tisztaságban lehet megenni. Ezért a hála adományt is csak tisztaságban lehet megenni, és mivel ma az emberek többsége tisztátalan, ugye a halotti tisztátalanságokán, ezért a hála adományt azt ugyan levesszük a tésztából, de elégetjük, ugyanúgy, mint egy tisztátalanná vált trumát is el kell égetni. Mindenképpen miről szólt a vita Hillel és Sámály között? Arról, hogy milyen mennyiségű tészta az, amiből már ezt az adományt meg kell hozni. Sámály oimer mi káv háló. Sámály azt tanította, hogy egy káv kell, hogy legyen ez a tészta. Hillel pedig azt tanította, hogy kabáim, hogy két káv kell, hogy legyen ez a tészta. Ugye, hogy néz ki a, pontosan milyen mennyiségről beszélünk? Ugye a talmudi időben a mennyiségi meghatározások, azok nyilvánvalóan nem literben voltak mérve, hanem itt különböző duplikációi, vagy különböző számai a tojásnak. Szóval a tojás volt a legkisebb mértékegység, amikor folyadékot mértek, vagy térfogatot mértek. És azt mondjuk, ugye, hogy egy ötféle mértékegység van, alulról fölfele menve az beica, tojás, log, káv, szea, és mi az ötödik, és efa. Most ugye akkor, ha kiszámoljuk, akkor azt mondta itt egész pontosan egy káv, az 24 tojás. Akkor Sámály azt mondja, hogy 24 tojás nagyságú tésztából kell hozni a tésztáldozatot. Ezt mondta Sámály. Hillel megengedőbb volt, és azt mondta, hogy ez nem 24 tojás, hanem 48 tojás. Ugye az egyik a skáv, a másik a skabáim. A bölcsek azt mondták, vagy ha homi mémű, lőjke divrej ze, el a kávú mechcochája, vagy hála. Ők azt mondták, hogy nem 24, és nem is 48, hanem 1,5, ami ebben az esetben lenne 36 tojás. Ugye honnan jött ez az egész, egyáltalán mi a vitának az alapja? A vitának az alapja az, hogy azt próbálták meg meghatározni, hogy mi az a minimum mennyiség, ami egy étkezéshez szükséges tészta mennyiség. Ugye honnan lehet erről valamilyen információt szerezni a Tórából? Ugye onnan, hogy amikor a mannáról beszél a Tóra, akkor elmondja, hogy a mannának mennyi volt mekkora méretű volt a manna. És a Tóra azt mondja Mózes második könyve 16-os fejezetben, hogy oimerd legul gaj lesz, hogy egy ómernyi volt egy fejenként egy ómernyi volt a mannának a mérete, a mennyisége, és rögtön azt is hozzáteszi, hogy ez a szirisza éfa, egy éfának a tizede. Most, hogyha visszaszámoljuk, ezt így most tábla nélkül nehéz lenne megmutatni, de ha visszaszámoljuk, akkor ez másfél káv, az 36 tojás. Ugye a Sámály és Hillel pedig azon vitatkozik, igazából a forrása az, hogy hogyan kell kiszámolni, a forrásában egyetértenek, de azért mondja az egyik, hogy egy, a másik pedig azt mondja, hogy kettő, mert azon megy a vita, hogy a egymáshoz való viszonya ezeknek a különböző mértékegységeknek az mennyi. Tehát, hogy hány log az hány káv, és hány becá, hány tojás az hány log, és mindenképpen innen volt a vita. De bárhogy is legyen, akkor az egyik vitás esete Hillelnek és Sámájnak az, hogy a tészta mennyiség, amiből kell hozni az áldozatot, az mi a minimum ennek a tészta mennyiségnek. Sámáj szerint egy káv, Hillel szerint két káv, és a bölcsek szerint pedig 1,5 káv. Misehik dilu amidois, amruha mises revoim kemach, chayovim bechalo, rabbi jöjszéme chamisha pturin, chamisha vevit chayovim bechalo. Most ugye ezeknek a mértékegységeknek, amiről itt beszélünk, a becá, log, káv, szeá, éfá, ezek a mértékegységek, ezekben volt egyszer egy változás, egy változtatás. Ugye eredetileg már ezek a bibliai korban is léteztek, és később a másik szentély után, a másik szentély pusztulása után megváltoztatták a mértékegységeknek az egymáshoz való arányait, és akkor azt mondja a Talmud, azután, hogy megváltozottak a mértékegységeknek az arányai, akkor ez már nem egy káv, hanem 1,2 káv. Szerintem, hogy ha 5 negyed kávnyi a tésztának a mennyisége, akkor az már köteles az áldozathozatalra. Oké, bárhogy is legyen, akkor ez volt az egyik vitás esetük. Az egyik vitás eset az volt, hogy mekkora a tészta mennyiség, amiből már kell hozni ezt az áldozatot. Oké, különben maga a halacha az a bölcseket követi, és a mai számítás szerint az 43 tojás lenne az a méret, amiből kell hozni már az áldozatot. 43 tojás, az kicsit több, mint mondjuk másfél liter. Nincs majdnem 2 liter, kicsit kevesebb, mint 2 liternyi tészta mennyiség, az, amiből kell hozni ezt a hála áldozatot, és ezt ma úgy is csináljuk, hogyha készítünk egy nagy tésztát, és abból mondjuk, hogy kenyeret süssünk, vagy süteményt süssünk, vagy kalácsot süssünk, akkor abból le kell venni egy kis darabot, az a hála áldozat, és mivel ma nem lehet odaadni, hogy az előbb mondtuk, nem lehet odaadni a kohanitáknak, ezért el szokták égetni a tűzhelyen ezt a hála adományt. Oké, ez volt az első vitájuk. Mi volt a második vitájuk? Idach, hillelaj, mert lajhi máim sovim, poisztán ezt a mikve, és se hájvalom lajme, lassan lába, és hámajom, mint tisokábim, de ha hamimajom, mint lajkedivreze, vagy lajkedivreze. A második vita a mikvét érintette. Ugye a mikve az a rituális fürdő, hogyha valaki tisztátalan, akkor a rituális fürdőbe kell, hogy alámerüljön, és így válik tisztává. Mitől válik a rituális fürdő rituális fürdővé? Onnan, hogy egy olyan természetes víz mennyiségről beszélünk, ami össze van gyűjtve egy helyen, és amiben, hogyha egy átlagos ember bemegy, akkor a víz ellepi a teljes testét, tehát teljesen alá tud merülni a vízben. Mennyi ez a víz? Ez összesen a mai számítás szerint nagyjából 200 liter. Most a kérdés az az, hogy ugye mi számít természetes víznek? Természetes víz az lehet egy folyó, lehet egy tó, lehet egy tenger, és ugyanígy lehet esővíz, ami össze lett gyűjtve természetes módon. A rabik azt mondták, hogy onnantól fogva, hogyha ez a víz, ez már nem egy természetes közegben van, hanem valamilyen edénybe került, akkor addig, amíg ez abban az edényben van, és nem került vissza megint a természetbe, nem lett mondjuk kiöntve, akkor amíg abban az edényben van, addig akkor ez nem, már nem számít természetes víznek, és nem lehet használni a mikvére. Ezért van az, hogy manapság a mikvékben, és nem csak manapság, hanem gyakorlatilag 2000 éve is így volt, hogyha elmegy valaki, a legrégebbi mikvék, amiket lehet ma látni, azok a Macadán, Masadán vannak Izraelben, És ugye ezt akkor úgy oldjuk meg, hogy a medence, ami a legfontosabb része a dolognak, az az, hogy a medence, amiben a mikve vize kerül, az egy nem előre legyártott valamilyen edény kell, hogy legyen, mint hogy lehet látni, hogy vannak ilyen előre legyártott medencék, ami tulajdonképpen egy nagy edény, hanem egy természetes módon épített medence, ami nem ki van öntve, hanem természetes módon kapcsolódik így a földhöz. Természetesen ez a mai napig is így van. Most ugye, hogyha ebbe belemegy úgy az esővíz, hogy közben nem került egy edénybe, akkor ettől válik a mikve mikvévé. Oké. Ha megvan ez a minimum mennyisége a víznek, akkor ha ehhez hozzáteszünk viszont olyan vizet, ami nem természetes, ami akár edényben volt, akkor az nem probléma, mert ha már a minimum mennyiség megvolt, akkor bármilyen nem természetes víz, ami hozzájön, az is átveszi a természetes víznek a státuszát, és természetes vízé válik, és ezzel a mikve nem veszíti el a mikve mi voltát. Ugye ezzel a manapság ezt úgy szokták megoldani, hogy mondjuk van a mikvének a medencéje, a mikvének a medencéje alatt van egy másik kisebb medence, és ez a kisebb medence igazából a mikve medencéje, ebben összegyűjtjük ezt a 40 szeá, 40 szeá vizet, ami nagyjából ez a 200 liter esővíz, a tetejére teszünk egy valamilyen elválasztót, ami van egy kis lyuk, ami hogy összeérjen a fölötte levő medencével, és azt a medencét feltöltjük normál csapvízzel, amit normálisan lehet cserélni, le lehet ereszteni, újra lehet tölteni, és így nem kell minden alkalommal újra és újra új esővizet gyűjteni, és a lenti esővizes medencét pedig csak nagy ritkán cseréljük. Most ha hogyan lehetséges ez, akkor, hogyha a lenti esővizes medencében megvan ez a árba imsze, ez a körülbelül 200 liternyi vízmennyiség, és így nem és ezért bármennyi nem természetes vizet ha hozzáteszek, nem veszti el a mikve mi voltát. Ha viszont nincs meg a 40 szeá, ha nincs meg a 200 liter vízmennyisége a természetes víznek, akkor mennyi nem természetes víz az, amennyi azt a vizet alkalmatlanná teszi, ami elrontja azt a vizet. Mondjuk van csak 35 liter vizem, természetes vizem. Akkor ha beleöntök egy pohárból vizet, ami ugye már nem természetes víz, akkor mennyi lesz az a víz, amitől a természetes víz is elveszti a természetességét, és már nem használható mikvére. És erről volt szó, ez volt a vita Hillel és Sámály között. Hillel szerint mloi hin, egy hin mennyiség az hecisea, az egy fél szeá, az nagyjából 3 liter. 3 liternyi víz az már elrontja Hillel szerint a természetes víznek a természetes mi voltát. Mit mond erre Sámály? Sámály azt mondja, tisokámin. Sámály szerint ez nem 3 liter, hanem 7 liter. Bocsánat. Igen, 7 liter víz. Érdekes módon mondja a Talmud, hogy Hillel nem egy szokványos mennyiség meghatározót használt, hanem a hint használta, és csak zárójelben jegyzi meg, miért használta ezt, mert az ember mindig azt a kifejezést kell, hogy használja, azt a szóhasználatot kell használni, amit a mesterétől hallott, és ő a mestereitől, Smájától és a Ftáliontól ezt a kifejezést hallotta, akkor ő is ezt a kifejezést használta. Jó, de ez mindenképpen egy zárójel. Tehát akkor Hillel szerint ez 3 liter, Sámály szerint ez nagyjából 7 liter, a bölcsek viszont nem értettek egyet ezzel sem és azzal sem. Ácse bós né gárdim is sára ásposőbe se lájmeri dium is sums májvá tárjon, se slajse lugi májm sumim pöjszlem esze mikve, egész addig, amíg 2 jeruzsálemi lakos nem jött, és elmondta, hogy ők tudják, hogy Smája és Aftálion, a 2 korai bölcs, ők úgy határoztak, hogy salos lugin, hogy már 3 lug nem természetes víz is elrontja a mikve természetes vizének a mi voltát. És erre kimuha homiozdivrejem, ez körülbelül kevesebb, mint 1 liter, egy nagyjából 3/4 liter víz, az, ami már elrontja a a természetességét annak a mikve vizének, ahol nem volt meg az a minimum mennyiség, a 40 szál minimum mennyiség. Manapság ez még egyszer mondom, nem számít, mert minden mikvét úgy csinálnak meg, hogy először összegyűjtik ezt a minimum 200 liter természetes vizet, és ahhoz teszik hozzá a, mondjuk azt a csapvizet, amit cserélnek, és amit tisztítanak, és amiben magában alámerülünk. Mert ugye az a szabály, hogyha ez a minimum mennyiség megvolt, akkor bármennyi nem természetes vizet hozzáteszünk, az átveszi a természetes víz, mi volt. Tehát itt arról volt a vita, hogyha nincs meg ez a minimum mennyiség, akkor mennyi víz az, ami a természetes víznek a státuszát is elrontja. Okay? Akkor ez volt a második vita. Mi volt a harmadik vita? Vitach. Semájaimer kalanosim dájon sajton, de hilelaimer mi pkida le pkida, vár filu jomim hárbe, ha hamimaimrim leiket ivre zev, leiket ivre zev, le mehész leész, me májt, ájdem pkidom, 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 át, ájdem mehész leész. Ugye miről van szó? Ha egy nő a havi ciklusában van, akkor ugye manapság mi az a szabály, a legfontosabb szabály, amit ilyenkor figyelme kell venni, hogy a havi ciklus alatt tilos a nemi élet, a házas élet, ezt szüneteltetni kell, ugye, és meg kell várni, hogy vége legyen a ciklusnak, és utána kell várni még 7, úgynevezett 7 tiszta napot, amikor nincs vérzés, és utána elmegy a mikvébe. Ugye ma ez az, amilyen szempontból érdekel minket, vagy amilyen szempontból érdekes, vagy számít a nidának, a ciklusosságnak, a menzesznek a megkötése. De a talmudi időkben ugye volt még egy fontos dolog, hogy mivel a nida az a tisztátalan volt, ezért a trumát és a hasonló szent ételeket, ha egy nida nő megérintette, akkor ugyanúgy az is tisztátalanná vált. Ugye beszéltünk róla pénteken, hogy mi ez a tisztátalanság. Ugye ez nem feltétlenül, és ebben az esetben feltétlenül nem piszkosságot jelent, hanem valamilyen spirituális hiányt, valamilyen spirituális vákumot fejez ki. Ugye azért fejez ki spirituális hiányt minden, ami a halállal kapcsolatos. A legfontosabb tisztátalansági tényező az maga a halott, azért mert az élet ellentéte a halál, az élet a szimbóluma Istennek, így, tehát a halál az Isten hiányát, a lélek az Isten hiányát fejezi ki. Egy nő, akinek menzesze van, ott tulajdonképpen nem más történik, mint hogy a testéből kimosódik az a petesejt, ami nem lett megtermékenyítve, és ezzel megint csak a halál, ha nem is szószoros értelmében, de mégis az életnek egy lehetősége vész el, és ezért esik ugyanúgy a tisztátalanság szabályai közé, mint konkrétan, hogyha egy halottról beszélni. És ezért tisztátalanná teszi a trumát, azt az adományt, amit a kohanitának annak abban az időben, az ókorban adtak, ami egy szent ételnek számít. Kérdés az, hogyha egy nő egyszer csak észreveszi, hogy ciklusa van, akkor mikortól számítjuk, hogy tisztátalan? Sámály azt mondja, csak onnan számítjuk, amikor az első vércseppet meglátta. Onnantól számít tisztátalannak. Hillel szerint, mi pkida le pkido. Hillel viszont sokkal szigorúbb volt, és azt mondta, hogy visszamenőleg is tisztátalanná tette azt, amit megérintett trumát. Egészen az utolsó alkalomig, amikor megvizsgálta önmagát, és látta, hogy nem vérzik. Tehát akkor Sámály azt mondja, hogy csak mostantól a jövőbe kell nézni. Hillel azt mondta, hogy vissza kell menni az utolsó alkalomig, amikor önvizsgálatot tett, amikor látta, hogy nincsen, egész biztosan, hogy nincsen vérzés. A bölcsek pedig azt mondták, mert ha hamimaimrim lőkedivréze, vagy lőkedivréze, se nem ennek nem volt igaza, se annak nincs igaza, hanem attól függ. Elöme észle észme májt, állítémi pkida, lőpkida. Azt mondja, hogyha eltelt az utolsó alkalom, az utolsó önvizsgálat, itt az önvizsgálat azt kellett, hogy mondjuk megtörölte önmagát, és látta, hogy nincs vérzés. Tehát akkor az utolsó önvizsgálat és a vér látása között eltelt egy éjszaka, akkor az éjszakát vesszük figyelembe. Ha nem telt el az éjszaka, akkor pedig az önvizsgálatot vesszük figyelembe. Ugye egyáltalán miért kell visszamenni időben? Miért nem eleve mindenki egyetért Sámájjal, hogy onnan számoljuk, hogy meglátta a vért? Ugye a kommentárok azt mondják, hogy azért, mert tulajdonképpen a menzesz az korábban elkezdődik, mint hogy a vér megjelenik a nőnek a testén kívül. A vérzés már korábban elkezdődik, és ez itt a kérdés, hogy a vér, egyrészt figyelembe vesszük-e azt a vérzést, ami már azelőtt megtörtént, hogy megjelent a testén kívül, és a másik kérdés pedig az, hogy mennyi idő telik el aközött, hogy elkezdődött maga a menzes, és aközött, hogy az első vért meglátta. Oké, okay, ez volt a harmadik vita, akkor a három vitája Sámájnak és Hillelnek, egyrészt a kenyér tésztával kapcsolatos, másrészt a mikvének, a vizének a mennyiségével kapcsolatos, és a harmadik pedig a nidának a törvényével kapcsolatos. És kérdezi a Talmud, a szulléka, ha ika Hillel öjmer liszmöjök, vagy Sámáj öjmer se löj liszmöjök. Miért mondjuk azt, hogy ennyi? Összesen három dologban volt vitájuk. Tényleg? Semmi másban nem volt vitájuk? Amikor tanuljuk, hogy volt olyan téma, amiben volt még vitájuk, és ez pedig az áldozatra támaszkodás. Ugye miről van szó? Abban az időben, amikor a jeruzsálemi szentélyben hoztak állatáldozatokat, akkor hogyha ez nem egy közösségi, hanem egy személyes áldozat volt, valaki személyesen hozta az áldozatot, akkor ő, mielőtt az áldozatot levágták, és a vérét felhintették az oltára, rá kellett, hogy támaszkodjon egy szimbolikusan az állatnak a fejére. Ugye az egész áldozathozatalnak van egy olyan szimbóluma, hogy az ember, aki vétkezett, látja, hogy az állat hogyan vágják le, és arra gondol, hogy igazából neki kéne az állat helyében lennie, ő érdemelni ezt a sorsot, akkor ez megtöri a szívét, és a megtérésre vezeti. Most ahhoz, hogy ezt jobban átérezze, akkor ráteszi a kezét, két kezét az állat fejére, mielőtt az áldozatot hozná, és ezzel megerősíti magában ezt a szimbólumot. A kérdés az az, hogy ez a smicha, amikor rá kell hajolni, vagy rá kell támaszkodni az állatra, ez ünnepen is megtörténik, ünnepen is kell csinálni, vagy ünnepen nem kell ráhajolni. Miért merül ez föl? Egyáltalán mi a kérdés? Mert van egy olyan szabály, hogy ünnepen, és szombaton és ünnepen az állatokat nem szabad mozgatni, nem szabad hozzájuk érni. Ez része olyan szabályoknak, amit a rabbik hoztak, hogy a hétköznapi dolgoktól távol tartsuk magunkat szombaton és ünnepnapon. Most ugye ezt a szabályt a rabbik hozták. A kérdés az, hogy azért hozták, mert ugye, hogy a hétköznapi dolgoktól távol tartsuk magunkat. Mi van akkor, ha én egy ünnepnapon hozok áldozatot, akkor ugyanígy vonatkozik-e ez a megkötés magára az áldozati állatra, vagy sem? Hillel azt mondta, hogy nem vonatkozik, és ezért igenis ünnepnapon is rá kell támaszkodni az állatra. Sámáj azt mondta, hogy nem kell rá támaszkodni, mert itt is vonatkozik ez a megkötés. Kikamára funna, ha mindenképpen mit láttunk, hogy itt is van egy vita. Miért mondtuk azt az előbb, hogy csak három dologban vitatkoztak, amikor itt van egy negyedik eset, amiben konkrétan látjuk, hogy Hillel és Sámáj vitatkoznak. Azt mondja erre, a Talmud kikamára funna, hogy ha de léka pluszra basszavadájuk. Azt mondja, a Talmud jogos, valóban van még jó pár eset, amiben Hillel és Sámáj vitatkozott, de mi mire mondtuk azt, hogy csak három dologban vitatkoztak? Olyan ügyekben, olyan témákban, ahol nem létezett az a vita korábban. Ez ugye a Talmud az a vitáknak a gyűjteménye. A természetes, hogy vannak dolgok, amiben korábban vitatkozott XY, és most három nemzedékkel később vitatkozik Jánkel és Beró. Akkor lehet, hogy Schiller és Sámai esetében is sok olyan vita van, amiből korábban már volt vita egy korábbi nemzedékben két másik bölcs között, és most pedig ők vitatkoztak egymás között. De mi nem ezekről az esetekről beszéltünk. Három olyan vita van, csak három olyan vita van, amiben ők kezdeményezték a vitát, ami kifejezetten az ő nevükhöz kötődik. Azt mondja erre a Talmud, ha tényleg erről beszélünk, csak olyan vitákról, amelyekben ők kezdeményezték a vitát, ami olyan vita, ami az ő nevükhöz kötődik, én tudok mondani még egyet. Megint csak tudok mondani egyet, ami nem az előbbi három, és mégiscsak Hillel és Sámáj vitája. Vaika, ha bajcer le gása mája imér huksa, vagy hilena imér le juksa. Megint csak a tisztaság és a tisztátalanság szabályáról van szó, hogyha arról beszéltünk korábban, hogyha egy étel, mondjuk egy zöldség, egy gyümölcs nedves lesz, akkor az alkalmassá válik arra, hogy tisztátalan legyen. Tehát mondjuk nedves lett az étel, akkor ha én azt megmosatlan kézzel megfogom, akkor az étel tisztátalanná válik. Milyen nedvesség számít nedvességnek? Akkor van hétféle olyan folyadék, ami nedvessé, és ezáltal a tisztátalanságra alkalmassá teszi az adott étel. Ezek között van a víz, és ezek között van a bor. Bármilyen a szőlőből jövő nedvesség. Kérdés az az, hogy amikor mondjuk szüretet tartunk, akkor a szüret során ugye bepakoljuk a puttonyba a szőlőt, de a szőlőnek a súlya maga egy kicsit kinyomja a szőlőnek a nedvét. Akkor a szőlő nedve benedvesíti a szőlő gyümölcsét, akkor ez a nedvesítés, ez a nedvesség, ez már alkalmassá teszi arra, hogy tisztátalan legyen. Miért ne tenni alkalmassá? Vagy még egy szabály, hogy csak az a nedvesség teszi alkalmassá a gyümölcsöt vagy a zöldséget arra, hogy tisztátalanná váljon, amit én tudatosan tettem az ételre. Tudatosan, ha én akartam, hogy az nedves legyen, és nedves lett, akkor az én akaratom is szükséges ahhoz, hogy ez a fajta előkészítés a tisztátalanságra az megtörténjen. És akkor itt ez a kérdés. Ha én puttonyban hűtöm a szüret idején a szőlőt, és vagy egy hordóban, még jobb, a hordóban gyűjtöm a szület idején a szőlőt, és a hordóban összeáll az a nedvesség, ami kijött a súlya miatt a szőlőknek, egymásra nehezedő súlya miatt, akkor az olyannak számít-e, hogy azt a nedvességet én akartam-e. Ugye a végén fogom akarni, mert mindjárt le fogom taposni a szőlőt a hordóban, pont azért, hogy a nedvesség kijön belőle, de az a nedvesség, ami kijött belőle, már korábban az nedvességnek számít-e vagy sem. Ez volt a vitája Hillelnek és Sámájnak. És akkor látjuk azt, hogy itt van egy negyedik vita. Azt mondja, a Talmud bármi néda, hida, haszam, kasasziklé, Hillel, Sámáj, azt mondja, a Talmud nem. Ez nem számít, ezt nem számoljuk a Hillel és Sámáj vitái közé, mert ebben a kérdésben végül is Hillel egyetértett Sámájjal. És ezért ez a vita ez nem maradt fönn, és így a kérdést lezárhatjuk, három olyan önálló vitája van Hillelnek és Sámájnak, ami kifejezetten az ő nevükhöz kapcsolódik, amiről nem vitatkozott senki korábban, és ez a három vita az, amit az előbb említettünk. Oké, okay. Korábban a tegnapi nap péntek reggel tanultuk, hogy még további különböző rendeletek, a tisztaság, tisztátalansággal kapcsolatos rendeletek, amiket különböző rabbik hoztak, és itt megemlítette a Talmud, Yossi ben Yoezer Istreid, vagy Yossi ben Yoichan Ishrus a Láim Gazru Tumal Eretz Aminba Kleisz Kuchis. Yossi ben Yoezer és Yossi ben Yoichan, a két Yossi két szabályt is hoztak a tisztaság és a tisztátalanság kapcsán. Mi ez a két szabály? Egyrészt azt, hogy az Izraelen kívüli terület, az tisztátalan a truma szempontjából, és a másik pedig, hogy az üvegedény is tisztátalanná válik. Ugye miről van szó? Beszéltünk kicsit részletesebben pénteken, hogy mivel annak idején a pogány népek nem igazán figyeltek oda arra, hogy a halottakkal mi történik, és nem feltétlenül voltak dezignált temetők, kiválasztott temetkezési helyek, és azért teljesen kiszámíthatatlan volt, hogy hova temettek embereket, és hova nem. Ezért a rabbik azt mondták, a két Yossi azt mondta, hogy bármilyen terület Izraelen kívül, ott feltételezhetjük, hogy talán oda éppen temettek, ezért bárhol megyek Izraelen kívül, akkor az a halotti tisztátalanságot magával hozza. Ez az egy első rendeletük. A másik rendeletük pedig az üvegedénnyel kapcsolatos. Az, ugye arról van szó, hogy a Tóra azt mondja, hogy egy edény is tisztátalanná tud válni, egy fémedényt azzal lehet tisztítani, vagy azzal lehet a tisztatalanságtól megszabadítani, tisztává tenni, hogy a tűzben kiégetjük, de egy egy cserépedény az nem megtisztítható a tisztátalanságtól, és ezért csak azzal válik tisztává, ha eltörjük, ha kidobjuk. Tehát nem lehet megtisztítani. Különben ez ugyanígy vonatkozik a kóserságnál, amikor kóserolunk, ugye egy edényt, amit nem kóser ételre használtak, akkor a fémedényt, éppen ezért a fémedényt égetjük, vagy kifőzzük, egy cserépedényt, vagy porcelánedényt nem lehet kóserolni. Mi a helyzet az üveggel? Erre azt mondta Jossi, a két Jossi, hogy az üvegedénynek ugyanaz a szabálya, mint a cserépedénynek. Az üvegedény is tisztátalanná válik, és nem lehet megtisztítani. Most erről a két rendeletről, két elővigyázatossági szabályról lesz szó, és először tisztázzuk, hogy magát a történeti valóságát ennek a mondásnak. Valóban ez a két Jossi hozta ezt a szabályt, és nem valaki más hozta ezeket a szabályokat. Ugye számtalan olyan szabály van, amit a rabbik történelem során hoztak, és itt mindig fontos tisztázni, hogy melyiket ki rendelte el. Akkor itt most az első kérdés az az, hogy a két Jossi közül, hogy a két Jossit említi, hogy ők voltak Jossi ben Joezer és Jossi ben Joichanan, ők voltak azok, akik ezt a két elővigyázatossági szabályt hozták. Tényleg így van-e? A harabban én, de smajnim sanag az úr. Másik helyen azt tanuljuk, hogy az Izraelen kívüli területeknek a tisztátalanságát azt nem ez a két Jossi hozta, hanem a 80 éves rabbik. Mi az, hogy 80 éves rabbik? Mindjárt meg fogjuk tudni. De Amarav Kának, Halab Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi, Shalcholo Rebi, Emmoy lanu snájmu slajsad varim sem mártas lanu misem a viha. Amikor megbetegedett Rabbi Shmuel, Rabbi Yossi fia, akkor azt üzenték neki a bölcsek. Mester, mondjál nekünk két-három olyan dolgot, amit az apától tanultál. Ugye az apja Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossinak, az Rabbi Yossi ben Halafta volt. Rabbi Yossi ben Halafta arról volt híres, hogy ő összeszedte akkoriban, most beszélünk több mint 2000 évvel ezelőtt, összeszedte az úgynevezett Széder Olam, a történelem kollektíváját. Ő összeszedte nagyjából, hogy a teremtés óta milyen nagyon fontos dolgok, az első ilyen nagy történelem könyvet ő írta. Milyen fontos dolgok történtek. És erre azt üzenték Rabbi Shmuelnak, az apád, aki ilyen nagy történész volt, te pedig bizonyára hallottál tőle két-három érdekes dolgot, mondjál nekünk valamit, mielőtt eltávozol tőlünk, mielőtt meghalsz, miket tanította te apád? És a következőt mondta nekik. Salach lahem, káhamarába, következőt üzente nekik. A következőt mondta az apám. Meus mainim sanat se lajhanava báisz, pasta málfusza rossális szóval. Azt mondta nekik, 180 évvel azelőtt, hogy a szentély, a jeruzsálemi templom elpusztult volna, már 180 évvel korábban a gonosz királyság, itt a rómaiakra gondol, az teljesen maga alá gyűrte Izraelt. Smajnim sanácsolai harababá, mondjuk akkor miről beszélünk, nagyjából a polgári időszámítás előtt 110-ről. Következő mérföldkő. Smajnim sanácsolai harababájsz, gozru tumál erec, aminvel klész hochisz. 80 évvel azelőtt, hogy elpusztult volna a második szentély, azelőtt a rabbik elrendelték az Izrael kívüli területeknek a tisztátalanságát, és ugyanígy az üvegedényeknek a tisztátalanságát, amiről az előbb beszéltünk. Aztán ment tovább, és azt mondta, Arbaim sanácsolai halavabájsz, a következő mérföldkő, hogy 40 évvel azelőtt, hogy a szentély elpusztult volna, Golszol a Sanhedrin, mi Jasvalaba Hanujasz. A Sanhedrin, a legfelsőbb rabbinikus bíróság, kivonult a szentélyből, és kiült a szentély előtti árkádokba. Ugye mit mondott itt tulajdonképpen? Egy-egy ilyen fontosabb mérföldkövet a zsidó történelemben a szentély pusztulása előtti időből. Most ami minket ebből érdekel, az, hogy 80 évvel a szentély pusztulása előtt már elrendelték az Izraelen kívüli területeknek és az üvegedényeknek a tisztátalanságát, És ez nem egyezik azzal, amit az előbb tanultunk, hogy Jassi ben Jo'ezer és Jassi ben Jo'echanan voltak, akik ezt elrendelték, mert a kettő időben nem fér össze, a kettő az történelmileg nem egyszerre volt. És ezért kérdezi a Talmud, hogy miért mondjuk azt, hogy ők rendelték ezt el, amikor már a 80 éves rabbik, és itt nem a rabbik voltak 80 évesek, hanem a 80 évvel a szentély pusztulása előtti mérföldkő ezzel lett meghatározva, hogy akkor hozták ezt a rendeletet. Mindjárt erre a kérdésre rá is fogunk térni. De előtte Talmud szeretné tisztázni, hogy az egyik mérföldkő, amit itt említett Rabbi Ismael, az az volt, hogy a Sanhedrin, a legfelsőbb rabbinikus bíróság, az kiült a szentélyből, és kiköltözött a szentélyből, és beköltözött az árkádok alá. Le mai hilchasza. Miért tették ezt? Mi volt a halakikus jelentőség ennek? Amar Yitzchak bar Avdimi, loj másolaj, danudinek naszesz. Onnantól fogva nem hoztak büntető jellegű ítéletet. Ugye csak értsük egy kicsit, hogy miről van szó. A ókori időkben a bírósági rendszer az úgy nézett ki, hogy minden nagyobb faluban, minden nagyobb településben sem. Ez azt nagyjából azt jelenti, hogy nagyjából egy 100 fős településen volt egy 3 tagú bíróság. Ezen kívül a még nagyobb településeken voltak 23 fős bíróságok, és a legfelsőbb bíróság, a 71 tagú bíróság, a Sanhedrin, az pedig Jeruzsálemben, a szentélyben székel. Most ugye a jeruzsálemi bíróság, a Sanhedrin féle bíróság, és a 23 tagú bíróság voltak azok, akik büntető ítéleteket hozhattak, és akik halálbüntetést hozhattak. A 3 tagú bíróság az csak polgárjogi ügyekben ítélkezhettek, és nem és büntető jellegű ítéleteket nem hozhattak. Ugye milyen büntetések voltak? Alapvetően ugye a halálbüntetésen kívül volt ugye a botozás, és voltak különböző pénzbírságok, pénzbüntetések. Most erre akkor ezt a Talmud azt mondja, hogy ja igen, és mi a szabály? A szabály az volt, hogy ezeket a büntetéseket csak akkor lehetett hozni, a büntető ítéletet, és pláne halálos ítéletet csak akkor lehetett hozni, hogyha a Sanhedrin ott ült a helyén, a Liskat HaGazitban, a szentélyben, a jeruzsálemi szentélyben. Ha nem volt ott a helyén, akkor már ilyen ítéleteket nem lehetett hozni. A Sanhedrin 40 évvel a szentély pusztulás előtt látta, hogy olyan romlásnak indult a társadalom, hogy borzasztó sok halálos ítéletet kellett volna kiszabniuk, és nem voltak képesek ezt keresztülvinni, nem voltak képesek magukat ehhez tartani, és ezért azt mondták, inkább kiülünk a fix helyünkről, és kimegyünk az árkádok alá, csak hogy ne essünk abba a bűnbe, hogy itt ülünk a helyünkön, és ezek mind megérdemelnék a halálos büntetést, és a büntető ügyeket, és mi nem vagyunk képesek ezeket keresztülvinni. És ezért kiültek a helyükről, kiköltöztek a szentélyen kívülre az árkádok alá. Miért költöztek ki? Erre rá viccok azt mondja, azért, hogy mert többet büntető ügyeket nem hoztak. Azt mondja, Talmud, Dinesz Knasszus szálkadájtak. Tényleg? Hát büntető ügyeket még hozhattak volna, ugyanis a szabály az az, hogy büntető ügyben még lehet ítélkezni, akkor is, hogyha a Sanhedrin nincs a helyén. Elején marsanai danudjelen fasanász. Igen. Valóban büntetőügyeket lehet hozni. Ők azért költöztek ki, hogy halálos büntetést már ne lehessen hozni. Ugye a halálbüntetést csak akkor lehetett hozni, hogyha a Sanhedrin a helyén volt. Ugye ez mutatja a halálbüntetés milyen komolyan volt véve, hogy egy elve azt tanuljuk, hogy borzasztó ritkán hoztak a gyakorlatban a halálbüntetés, de hogy csak akkor lehetett, hogyha olyan stabilitás volt az országban, hogy a Sanhedrin az a helyén ült, és ez a stabilitásnak az egyik kifejezése volt. Jó, bárhogy is legyen, akkor mit látunk, hogy ebből a visszaemlékezésből, vagy ezekből a történelmi mérföldkövekből azt látjuk, hogy 80 évvel a szentély pusztulása előtt hozták ezt a határozatot a rabbik, hogy Izraelen kívüli területek és a üvegedény azok tisztátalannak számítanak. Azt kérdezi a Talmud, és ha azt mondanád, hogy ez nincs ellentmondásban azzal, amit mi az előbb tanultunk, hogy ezt a határozatot az Izraelen kívüli területekről és a üvegedényekről, ezt Jossi ben Joezer és Jossi ben Yohanan hozták, mert mondjuk azt, hogy ők voltak, ők éltek akkor 80 évvel a szentély pusztulás előtt. Szerintem amúgy ezt nem lehet mondani. Miért? Vagy a tárnya Hillel és Simon Gamliel és Simon Nohagon és Jossan ifné Bájsz Measana. Azt tanuljuk, hogy Hillel, Simon, Gamliel és a másik Simon azok körülbelül 100 évvel a szentély pusztulása előtt voltak. És ve inu jöjszöben jöjj ezer is trejdem, jöjszöben jöjjhanan hábu kádmé tuva. És ez a két bölcs, akiről beszélünk, Jossi ben Joezer és Jossi ben Yohanan, ők még előttük voltak, Hillel és Simon és Gamliel Simon előtt. És ha ők 100 évvel voltak a szentély előtt, akkor Jossi ben Joezer és Jossi ben Yohanan biztos, hogy még korábban voltak, tehát nem mondhatjuk azt, hogy 80 évvel a szentély pusztulása előtt ők hozták meg ezt a szabályt. Akkor viszont itt van egy ellentmondás, akkor ki hozta meg ezt a szabályt? Ki hozta azt a szabályt, hogy a Izraelen kívüli területek tekintett arra, hogy nem tudjuk, hogy ki hova lett temetve, mert nincsenek dezignált temetők, ezért bármelyik része az tisztátalannak számít. Ki hozta ezt a szabályt? Jossi ben Joezer és Jossi ben Yohanan jóval, több mint 100 évvel a szentély pusztulása előtt, vagy a rabbik hozták csak 80 évvel a szentély pusztulása előtt. Ki hozta ezt a szabályt? És a következő részben a Talmud azt fogja mondani, hogy mind a kettő igaz, mint a viccben. Neked is igazad van, neked is igazad van. Mind a kettőnek igazuk van. Miért? Azt fogja mondani, a Talmud itt egy fokozatosság volt. És ezt a szabályt fokozatosan hozták. Előbb Jossi ben Joezer, és utána 80 évvel a szentély pusztulása előtt a rabbik. Mi volt a fokozatosság? Na ez az, amiről most a Talmud egy kicsit vitatkozni fog. Ela, aszu inhu, vagy gazura gusa lisraifá virolaiklum. Azt mondja a Talmud, hogyan volt a fokozatosság? Előbb jött a két Jossi, és azt mondták, hogy maga a föld, hogyha valami hozzáér a Izrael kívüli földhöz, az tisztátanná válik, és el kell égetni. Ugye nem bármiről van szó, hanem a trumáról, ugye a szentételről. Vá virolaiklum, ha pedig csak a levegőjéhez ért hozzá, akkor nincs semmi. Semmi probléma. Asszurá bonad és vajon sajnán gazurá vira litlajsz. Majd később jöttek a rabbik 80 évvel a szentély pusztulása előtt, és azt mondták, nem, a levegőhöz, hogyha hozzáér a truma, az is ugyan még nem kell elégetni, de félre kell rakni. Le mémra de hávach zéra hádach zéra hával esz réfa? Aha, tehát akkor azt mondod, hogy először volt az, hogy a földöt, ha megérinti, akkor rögtön el kell égetni. Ha a levegőt érinti meg, akkor csak félre kell rakni. De akkor ezek szerint rögtön az égetésre hozták a szabályt az érintésnél, Jossi, a két Jossi. Amár írva, jadáim chilasszan gzéran is, jadáim chilasszan eszréfa, jadáim udat chilasszan eszréfa, ha mi dráhne de laj, ez nem lehet miért, mert korábban tanultuk, hogy Ilfa azt mondta, hogy amikor meghozták azt a szabályt, egy másik tisztátlansággal kapcsolatos előgyásztossági szabályt, hogyha az, hogy simán a kezünk is tisztátlannak számít, és ha valamihez hozzáér a kezünk, akkor az tisztátlan kézmosás nélkül hozzáér a trumához, akkor a kezünk esetén azt mondta, hogy rögtön úgy határoztak olyan szigorúan, hogyha hozzáért a trumához, azt a trumát el kell égetni. Mit látok ebből? Hogy csak a kezünknél volt rögtön ez a szigorítás. A többi dolognál nem? És az előbb azt mondtad, hogy a fokozatosság úgy történt, hogy ők azt mondták, hogy rögtön, ahogy hozzáér a földhöz a trumá, rögtön el kell égetni. El a asszú inhúve gazaragusa litlajsz, vár virave lajklum. Vasszorában is mondja, sajnál gazarag, és az utában virat litlajsz. Ezt mondja a tanul, nem, akkor jogos, kezdjük előről. A fokozatosság nem így történt, hanem úgy történt, hogy előbb jött a két Jossi, és azt mondták, hogy ha hozzáér az Izrael kívüli földhöz a trumá, akkor félre kell rakni. Ha hozzáér a levegőhöz, akkor nincs semmi probléma. Majd jöttek a rabbik 80 évvel a szentély pusztulása előtt, és azt mondták, ha hozzáér a földhöz, akkor el kell égetni, és ha hozzáér a levegőhöz, akkor félre kell rakni. Szóval így volt a fokozatosság, nem rögtön mondták azt, hogy el kell égetni. Vár kátébe ussa gazur, de nána sisa szfékes szöjfensz a trumász, szafék brész a prász, vár szafék a azt mondja a Talmud, még mindig nem stimmel, mert egy harmadik helyen azt olvassuk, hogy ezt az egész szabályt, hogy az Izraelen kívüli terület az tisztátalanná teszi a trumát. Ezt egy másik helyen azt olvassuk, hogy ezt hol hozták ezt a szabályt? USA-ban. Az USA, az nem a United States of America, ahogy gyerekkorunkban hívtuk Amerikát, USA, hanem ez egy babiloniai város, település, ahol volt egy nagy jesiva, volt egy nagy tanház. És ott hozták ezt a szabályt. Akkor megint most van egy harmadik lépcső, a történet végén a tanulma egy valami olyan megoldást mond, ahol három lépcsőn ment keresztül ez az elővigyázatossági szabály. De előtte nézzük, hogy mi volt az, amit tanultunk, hogy USA-ban milyen elővigyázatossági szabályokat hoztak. Akkor a következőt mondták. Szafek beiszaprász. Először is azt mondták, hogyha van egy... Mindegyik eset arról szólt, hogy van valamilyen bizonytalanság egy tisztátalansággal kapcsolatban. Tehát amikor kételyes, hogy valami tisztátalan vagy sem, és ők szigorítottak, és azt mondták, hiába kételyes, tisztátalannak fogjuk venni. Szigorúan járunk el. Milyen kételyekről, milyen bizonytalanságokról volt szó? Összesen beszélünk 6 ilyen bizonytalanságról. Az első, szafek beiszaprász. Hogyha van egy terület, amol valahol van egy halott, el van temetve egy halott, de nem tudom, hogy hol, akkor azt mondjuk, bármelyik részén aznak a területnek végigmentél, akkor tisztátalan lettél. Vár szafek afara bamerec ámim. Ha van egy föld, ami Izraelen kívülről jött, és ez az, ami minket majd érdekel, akkor mivel nem tudjuk, hogy ez a föld, Izraelen kívüli föld maga, nem tudjuk, hogy ott el volt-e temetve egy halott vagy sem, mert ugye nincsenek a temetőkre a halottak számára kifejezett, kinevezett helyszínek, akkor az megint csak egy olyan szafek, egy olyan kételj, amivel kapcsolatban szigorítottak. Bár szafek big day amharec, szóval igenígy egy tanulatlan embernek a ruhája, az nem tudjuk, hogy mi mindenhez ért hozzá, lehet, hogy hozzáért egy halotthoz, akkor azt mondták, itt szigorítunk, az is tisztátalan. Bár szafek kélimanim caim, ha találtam egy eszközt, egy valamilyen eszközt, vagy ruhát, vagy bármit, és nem tudom, hogy mi az, honnan származik, akkor arról is feltételezhetem, hogy lehet, hogy érintkezett valami tisztátalan dologgal, vagy halottal például, és erre azt mondták, jó, akkor ezt is tisztátalannak tekintjük. Mert a szafekarukin, hogyha bármilyen köpés, vagy váladék, amiről nem tudjuk, hogy honnan jött, azt is tisztátalannak veszük, mert a szafekmérág lé, adom se neked, mérág lébe héma, ugyanígy a vizelet, hogyha van valami vizelet, akkor nem tudom, hogy ez egy tisztátalan emberből jött, vagy egy emberi vizelet, vagy egy állati vizelet, akkor úgy tekintem, szigorúan járok el, és úgy tekintem, mint hogyha embertől jött volna, és ezért az is tisztátalan. Al vádáj magon se hú szafek tumasz, hanem szőfén össze truma. És mindezekkel kapcsolatban azt mondták USA-ban, hogy ezeknél, ha biztos vagyok benne, hogy megérintettem ezek közül bármelyiket, csak abban nem vagyok biztos, hogy ezek valóban tiszták vagy tisztátalanok, akkor ezeket tisztátalannak kell venni, és hogyha a truma megérintette őket, a truma tisztátalan, és el kell égetni. De ha homi maimrin, brisusajachi tajlin, rabi jajsi oimer, al szafek magam brisusajachi tajfin, ha homi maimrin, brisusajachi tajlin, Zsusz rá, mint a hajrim, van már ulla, én is is a szfékezbe usé iszkínum. Oké. Most kicsit még bonyolódik tovább a dolog, hogy ezeknek a dolgok, ezeknek a tisztátalanságoknak, a kételyes tisztátalanságoknak az esetén mikor járunk el szigorúan. Ugye akkor először is azt mondtuk, hogy az első álláspont szerint mindegyikben, hogyha biztos vagyok benne, hogy megérintettem, de nem vagyok benne biztos, hogy tisztátalan-e, ezekre mondták azt, hogy tisztátalan. Hogy szigorúan kell eljárni, és tisztátalannak kell venni, annak kell, hogy nem vagyok benne biztos, hogy tisztátalan-e. Most a Jossi és a bölcsek, ők különbséget tesznek aközött, hogy magánterületen érintettem, vagy közterületen érintettem ezeket a dolgokat. Erről volt szó korábban, hogy egy olyan dolog, egy tisztátalanság, ha valamivel egy tisztátalansági ügyel kapcsolatban bizonytalan vagyok, sem, és, és nem tudom, hogy mondjuk megérintettem, vagy nem érintettem, vagy nem tudom, hogy az adott dolog tisztátalan, vagy nem tisztátalan, akkor nem mindegy, hogy ez magánterületen volt, vagy közterületen volt. Magánterületen a szigorúbban járunk el, és a kételyt tisztátalannak vesszük. Közterületen könnyebben járunk el, és a kételyt azt fölmentjük, és azt mondjuk, hogy az nem számít tisztátalannak. És ennek, ezeknek a kételyes esetekben, amiről beszéltünk, Rabbi Yahci azt mondta, hogy szafik magam, és uszajachit szajfin, hogy csak a magánterületen járunk el szigorúan, és kell ott elégetni. Ha homimim, és uszajachit tajlin, és uszlámi tajlin, bölcsek még megengedőbbek, és azt mondják, hogy még magánterületen sem kell elégetni, csak félre kell rakni a trumát, de közterületen pedig eleve tiszta. De bárhogy is legyen most az egészet, összefoglaljuk, mit látunk, hogy Ula azt mondta, hogy mind a hat rendeletet USA-ban hozták. És ennek a hat rendeletnek az egyike az maga az, hogy az izraelien kívüli terület, mivel nem tudjuk, hogy ott vannak-e halottak, vagy nincsenek halottak, az tisztátlannak számít a truma szempontjából. Akkor még jobban bajban vagyunk, mert az előbb korábban azt mondtuk, hogy ezt az rendeletet ezt vagy Yossi ben Yoezer és Yossi ben Yoechanan hozták, vagy pedig 80 évvel a szentély pusztulás előtt hozták. Most már van három hely, ahol látjuk, hogy hoztak ezzel kapcsolatban valamit. Hogy lehet feloldani ezt megint? Csak úgy, hogyha azt mondom, hogy volt egy fokozatosság. Mi volt a fokozatosság? Ela. Assu inhu gazura gusha litlai svavira velaiklum. Kezdetben Yossi, a két Yossi, akik a legkorábbi szereplői a történetnek, ők annyi szigorítást hoztak, hogy az izraelien kívüli területeknél a maga a föld az annyira számít tisztátalannak, hogyha hozzáért a truma, akkor félre kell tenni. A levegő az nem számít egyáltalán tisztátalannak. Majd jöttek 80 évvel a szentély pusztulás előtti rabbik, és azt mondták, Gazri Aydi ve Aydi Litla, és azt mondták, de a levegő is számítson annyira tisztátalannak, hogyha hozzáért a truma, akkor tegyük félre. Majd jött USA-ban, jöttek a rabbik még később, pár száz évvel később, és azt mondták, a Gusen Lisztrai, Fáv Virakid, a Kai Kai. És erre azt mondták, a föld az annyira tisztátalan, hogyha hozzáért a truma, akkor az egész a truma azt el kell égetni. A levegő az pedig annyira, amennyire korábban volt, hogy ha hozzáért a truma, akkor félre kell rakni. Oké, akkor ez az izraelen kívüli területnek a rendelete, amire azt mondtuk, hogy tisztátalannak nyilvánították, azért, mert nem tudjuk pontosan, hogy ott vannak-e halottak vagy sem. Volt még egy rendeletük, és ezzel fejezzük be a mai tanulást. Mi volt ez a másik rendelet? Ez az üveg. Ugye azt mondtuk, hogy a fémedény azt meg lehet tisztítani azzal, hogyha kiégetjük. A cserépedényt nem lehet kitisztítani, nem lehet megtisztítani a tisztátalanságtól, csak ha eltörjük. Kérdés az, hogy mi van az üveggel, és erre mondta azt a két Yossi, hogy az üveg olyan, mint a cserép. Kleis huchis, my time, gazura bonon beutuma. Azt kérdezi, hogy miért rendelkeztek így? Miért rendelkeztek úgy a üvegnél, hogy az legyen tisztátalan, és ne lehessen úgymond megtisztítani, csak úgy, mint a cserépedény. Amarabi Eichanan és Laki és Hajlut Hilazbri azt mondja, minna Hajlösebb Jóra, bannan ki Klei Heresz. Azt mondta Rabbi Yochanan, tekintettel arra, és Laki is nevében, tekintettel arra, hogy az anyag, amiből készül, az homok, az nagyon hasonló a cserép anyaghoz, cserép edényhez, ami ugyancsak agyagból, földből készül. Ezért a rabbik egyenlőséget tettek a kettő között, és azt mondták, az üveg az csak olyan, mint a cserép. Ellen által nőjte hely a hent harabi mikve, álmatnám, én hőjtsi szembe kéni, mert zefesz, már majd meg lesz hohisz. Azt mondja, Tom, de ez tényleg így van, akkor az üveget nem lehetne tisztítani, csak ahogy a cserépedényt sem lehet tisztítani. És mi mégis azt tanultuk egy bizonyos helyen, hogy amikor arról van szó, hogy bizonyos edényeket, amiket megtisztítunk, és utána elviszük a mikvébe, hogy ott alámerítsük a fürdőbe, hogy a megtisztulás érdekében, akkor az edénynek teljesen tisztának kell lenni. Nem szóval az edény fala bármilyen piszokkal le legyen takarva, úgyhogy ne érintkezzen a vízzel. És amikor a Talmud végveszi, hogy milyen edényeknél mi számít hacicának, mi számít olyannak, ami már egy ilyen elválasztó anyag, akkor azt mondja, hogy például az üvegedényben a mirha és a kátrány, hogyha rá van ragadva az üvegedényre, az elválasztásnak számít. Most, hogyha azt mondjuk, hogy az üvegedény pont olyan, mint a cserép, akkor nincs miről beszélni, mert cserepet nem lehet megtisztítani, tehát nem lehet elvinni a mikvébe. El a halkabe májaszkinan, kérdően se nikfú, be hitif leszajkan, avar, Rabbi Meir, de Amar HaKölelek Achara Mami, de Tányak Leisz Hoch, és Nikva Vittük a Szeket, Ávan Amar Simon Engem Lér, Rabbi Meir, Tányak Hami Tányi. Azt mondja, a Talmud itt miről van szó, egy nem egy bármilyen üvegedényről, hanem egy olyan üvegedényről, ami eltört, és kiöntötték ólommal. Szerintem, hogy itt már nem az üveg az, ami igazából ez egy az ólom, a fém, és ezért lehet, hogy üvegedénynek nevezi, de valójában nem üvegedényről beszélünk, és Rabbi Meir azt tanította, hogy a lényeg az mindig az edény, ha egy edény több anyagból áll össze, akkor mindig azt az anyagot veszük figyelembe, ami a tartását adja az edénynek. És itt is, mivel az ólom az, amivel kiöntötték, és ez az, ami a tartását adja, hiába a maga, a külseje az, vagy a belseje, nem tudom, a külseje gondolom az üveg, akkor az ólom számít, és ezért fémedénynek tekintjük, és meg lehet tisztítani, el lehet venni a mikvébe, és ezért volt arról szó, hogy ha már elviszük a mikvébe, mi az az anyag, ami elválasztásnak számít, és mindenképp meg kell tisztítani tőle ahhoz, hogy a mikve vize megtisztítsa. Oké, okay. Eddig tartott a 15-ös lap ma este, holnap folytatjuk Sábát traktátussal, és még mindig sok szó lesz tisztaság, tisztátalanság szabályairól, amit még ha akkor is egy spirituális tisztaság, tisztátalanságról van szó, manapság különösen átérezhetjük, amikor erősen kell figyelnünk a higiéniára. Mindenkinek jó egészséget kívánok, és ne legyünk betegek, ma inkább maradjunk otthon, találkozunk holnap este nagyjából hasonló időben.